Hát a múltkor fölmerült a szombatról volt a múltkor, és akkor a Robi mondta végig, akkor beszéljünk legközelebb a nagy a világtörténelem szombatjáról, a messiás eljöveteléről.
Igen, nem mondtál egy záró viccet a túlélési esélyeket a messiás
eljöveteléről. Már nem emlékszem, melyik volt az. Most is akartam egy viccet, de nehogy. Ja, azt is túlélés. Ezt arra, hogy a Janu mondta, hogy hát ez minket már nem érni. Igen. Nem, és akkor van egy ilyen vicc, egy másik vicc, hogy van a faluban egy ilyen állás, hogy a, aki a messiást várja. Akkor a...
Nem fizet sokkal, hogy
nem fizet. Nem, egy kicsit más a poén végén, de hasonló. Hogy fölmegy, a, mindig a zsinagóga tetején figyeli, hogy mikor jön a messiás, és akkor meghal az illető, hogy keresnek egy új alkalmazottat, aki ezt tudná csinálni, folytatni. Eljön az elnökhöz, az elmondja neki a munkafeltételeket, és a végén a fizetése rátérnek, és hát azt mondja, hát ne haragudjon elnök, de ez egy nagyon kis bagázs, azért nem éri meg csinálni. Igaza van, hogy ez egy kis fizetés, de ez egy biztos állás. Ugye messiás várás. De mindenesetre point félretéve, ugye, hogy a messiásról legyen szó, és hát ugye a zsidóságban sok olyan dolog van, ami mondjuk nagyon jellegzetes, emblematikus, hogy a szombat mondjuk, vagy a kóserság, ezek olyan dolgok, amik még ha a zsidó vicceknél maradunk, akkor is nagyon sok ezek köré a két téma köré, vagy a körülmetélés, ezek olyan erősen megjelenítik a zsidóságot, vagy a zsidóság másságát akár, a zsidó vallásnak fontos részei. De a messiás az aztán ugyancsak egy fontos része a zsidóságnak, de egy olyan része, amit mások is lenyúltak, hogy úgy mondjam, vagy átvettek, vagy honosítottak. Viszont a zsidó álláspontról, hogy igazából ez a messiás miért ilyen fontos, vagy egyáltalán mi ez a messiás, vagy miért várjuk, vagy mit várunk tulajdonképpen, erről kevesebbet lehet tudni. Annak ellenére, hogy a messiásba vezet hit, a Maimonides szerint az egyike a zsidó vallás alaphittételeinek. Ugye Maimonides összeállította, Maimonides, aki 800 évvel ezelőtt volt zsidó filozófus, és jogász, és orvos, összeállította a 13 alaphittételét a zsidóságnak. Ebből a 13 alaphittételbe belevette az utolsó kettőnek, belevette a messiás eljövetelét, és az azt követő halottak feltámadását is. Mit jelent az, hogy alaphittétel, vagy alaptétel? Ugye minden gondolatrendszernek, hogyha ez egy konzisztens gondolatrendszer, akkor vannak alapjai. Tehát lehetnek fontos elemei, de attól ez még nem feltétlenül alapja. Vannak dolgok, amik alapjai, ami alapjai az, mint egy háznál, ha kihúzod az alapot, akkor az egész dől, az egész szétesik. Így a zsidó vallásban is vannak olyan tételek, amik nem egyszerűen fontosak, hanem ha kihúznánk, akkor az egész összedőlne, akkor nem lehetne a többit sem értelmezni nélkül. Mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy a szombat az borzasztó fontos dolog, ugye a zsidóság és a szombat, az elválaszthatatlan egymástól. De azt mondja, hogy nem hisz a szombatban, vagy a szombatot nem tartja fontosnak, vagy nem csinálja. Attól még azt mondja, hogy megtartja a kósersági szokásokat, az egy megáll. Tehát az még ugye önmagában is megállja a helyét. Nem, nincs összefüggésben a kettő egymással. Tehát a szombat az nagyon fontos, egyik legfontosabb vallás gyakorlatunk, az egyik legfontosabb micva, de mégsem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan alaptétel, amit ha kihúzol, akkor az egész ház dől. Hogy mondjam, az olyan, mintha a háznak az egyik fala hiányozna mondjuk, de a ház még megáll tőle, van egy nagy lyuk, egy nagy robbanása, egy nagy bomba lyuk a ház falán, de még a ház az áll. De mondjuk valaki azt mondja, hogy a Isten hitet kiveszi a vallásból, akkor az egésznek, ugye, az egész összedől utta, persze, mert még mindig folklór, meg hagyomány, meg stb. Attól még ez nagyon jó, de az már egy egészen más sakjáték, az már nem, ott az egésznek, az egész eldől. Mondjuk a sakjátéknál maradunk, ha mondjuk azt mondom, hogy kiveszem a, nem tudok, annyira jó sakot, lehet, hogy most hülyeséget fogok mondani, butasságot fogok mondani, mondjuk elveszem a futót, mondjuk elveszem a... Igen, most túl sok van. A futót elveszem a játékba, akkor még lehet játszani. De ha mondjuk a saktáblát átírom, az már egy egészen más játék. Hogy? Igen, vagy a királyt kiveszem például, akkor már nem lehet játszani, nem tudsz mattot adni. Ez egy jó példa. Vagy hogyha beszínezem a fehér kockákat is feketére, akkor ez már egy egészen más játék. Ha Istenhitet kiveszem a zsidóságból, akkor az már egy más valami. Ez már, vagy ha megyünk más, mondjuk ha kiveszem azt, hogy van szabad akarat, hogy hiszünk abban, hogy van szabad akarat, hogy szabadon döntünk jó és rossz között, és nem pedig predesztinálva van, el van döntve előre, hogy hogyan kell viselkedni, hogy égből van vezetve a kezünk. Ha ezt az alaptételt kiveszem, hogy van szabad akarat, akkor ez már egy más vallás, ott már az egészen más, az egész dolog dől, az egész ház dől. Hogyha kiveszem azt, hogy a Tóra, hogy hiszem azt, hogy a Tóra az isteni eredetű, tehát isteni ikletre, mint egy próféta íródott, és nem egyszerűen egy ember találta ki, akkor az megint az egész épületből. Tehát ez már egy más, az egy más vallás gyakorlatilag, egy más, ha nem is biztos, hogy vallás. Különben a reform zsidóság az gyakorlatilag ezt csinálta, tehát igazából ez egy már egy egészen más gondolatrendszer. Ugye ők például azt mondják, hogy a Tóra nem isteni eredetű, hanem egy az emberi történelem, az is zsidó történelem, mit tudom én, vannak, találtak valami jó kifejezést. Tehát az akkor az egész épület rendszer ott, vagy az egész felépítmény összegő. Most ez, ugye akkor nehéz megtalálni, de azért, hogyha kicsit gondolkodunk, akkor meg tudjuk mondani, hogy a zsidóságból mik azok a dolgok, amik fontos micvák, de nem alaphittételek, és mik azok a dolgok, amik alaphittételek. Tehát mondjuk az a szombat. Nagyon fontos, de nem alaphittétel. Nem ezen áll az egész zsidóság. Az egész vallás. Nem tudom, hogy értitek, hogy mit ez. Ez egy fontos gyakorlat, mondjuk a szombattartás, de nem ez az alapja az egész vallásnak. Mi az alapja a vallásnak? Hogy ugye hiszük azt, hogy Isten teremtette a világot, hogy van Isten egyáltalán. Ezek a kiinduló pontok. Ha ezek nincsenek meg, akkor nincs szombat, akkor nincs semmi. Láttam, hogy nem.
Semmi, csak az én ismereteim szerint a szombat a legfontosabb.
Na, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert mondom, különbség van között, hogy valami azt mondom, hogy fontos, vagy legfontosabb, és azt mondom, hogy a tétel, amiből kiindul az egész. A szombat az egy, ha már van az a valami, akkor egy a legfontosabb részünk, a legfontosabb vallás gyakorlat, micva. De nem ebből indulunk ki. A Istenhitből elindulok, oda, vagy abból, hogy hiszem azt, hogy Mózes proféta volt, elindulok, és aztán látom, hogy ő miket mond, vagy mi épül rá. De, és azok közül, ami ráépült, ez a legfontosabb. Mondjuk ez a legszebb terem abban az épületben, ez a királyi suite abban a hotelben. De nem ez az alap, amiből az egész felépül. Tehát akkor mondjuk ezek alapok, hogy Istenhit, hogy a teremtés, a mózesi kinyilatkoztatás, a jutalom és a büntetés fogalma, tehát hogy hiszek abban, hogy a cselekedeteimnek van felelősségem, és ennek lesz van következménye annak, hogy mit csinálok, ezzel szorosan összefügg, hogy a szabad akarat. Van még ötletetek, hogy lehet alap? Nincs ötlet. Mondjuk, hogy hiszek abban, hogy van túlvilági élet, tehát hogy a lélek az örök életű,
túlvilágnak nevezzük?
Hát a túlvilágot lehet a messiási korra is vonatkoztatni, de most én ebben az értelemben gondoltam. Van még ötlet? Andrew? Van ötlet? Elmegyek az addig a mondátot.
Tehát jövő hétre kell a kovász?
Igen, és akkor megyek elfolytatni a csevegést. Benne van az imakönyvben, amit kiadtunk. Benne van a reggeli ima végén, ez a 13 tétel, röviden. A ima végén, nem? Elején. Nem. A végén. A végén. Te erre gondoltál. Ez a 13 hittétel, ez egy költeményben van fogva, de van egy ilyen jobban rámaszható változat is. Igazad van neked is persze. Kiderült, hogy egyikünk sem. Én erre gondoltam. Maimonides 13 hitágazata. Hogy? 103-as oldal. Tehát itt vannak ezek felsorolva. Például beleveszi azt, hogy Istennek nincsen testi formája, ugye, mert ez az egy Isten hittel kapcsolatos, egy fontos. Sámueli mája. Ami az, amit még nem mondtunk el, és benne van. Hogy lehet imádkozni Istenhez, ami azt jelenti, hogy nem csak hiszem abban, hogy van egy felső energia, aki mondjuk elindította ezt a teremtést, hanem van neki kapcsolata, és van egy interaktivizmusa dologban, tehát, hogy ő befolyásolható, vagy várja tőlem azt, hogyha valami bajom van, akkor azt vele megosztam, és ő ez is egy fontos alapja a dolognak. Meg hiszek abban, hogy egyáltalán van ilyen, hogy profécia, és aztán hiszek abban, hogy Mózes a legnagyobb proféta. Hiszek abban, hogy a Tórát nem lehet lecserélni, vagy a Tórát nem lehet megváltoztatni, tehát nem lehet úgymond megreformálni, de akkor most elhagyok belőle. Csiki-csuki játék. Hogy elhagyok belőle, vagy hasonló. Nyugtalom és a büntetés, ezt mondtuk. És akkor az utolsó kettő az, hogy hiszek a messiás eljövetelében, és hiszek a halottak feltámadásában. És itt már az ember az első ránézésre nem annyira világos, ez miért alaphittétel a messiás. Hogy? Miért? Tehát nem lehet a zsidó...
A alapjaiban a túloldásnál is már a messiás logikusság. Szóval ez a szombat mellett a... Ez az én véleményem. A szombat mellett a legnagyobb hit. Ez én itt gondolom.
A szombat az nem egy hit.
Bocsánat.
Mert ezt megint...
Viszont, te mondtad az előtt a messiás válasz.
Az még egy kérdés, a messiás vers, ez egy mitve. Mert más az lesz, hogy jó, hogyha tisztán körülírjuk a dolgokat. Mert ugye más, amikor valami egy fontos mitve, a mitve az egy gyakorlat. Ugye ott valamit csinálsz. A kérdés az, hogy mitve hinni, tehát amikor van a messiás várás, az meg egy inkább egy hit. Nem?
Tulajdonképpen a szombatba is hinni kell, és
Miért? Mit kell hinni a szombatba?
Az én a szombat betartásába, magába a szombatba és a szombatnak a rendjébe hinni kell. Én így gondolom.
Hát azt szerintem nem. Ott hinni kell esetleg a vallásba,
miért
ami
kell
ezt, hát vagy, hogy miért kell tartani, de hogy...
Jó, értem. Igen. Igen, és így gondolom, és
de az nem egy gyakorlat. Abba csak hinni kell, de ott mi a gyakorlat? Belekeveredtünk.
Hát, hogyha a teremtés lényege az, hogy több fényt hozunk a világon, és földi otthonát csinálni, akkor ez a vég.
Jó, Andrew kicsit előre szaladt, mert erről fogunk végül is beszélni, de én csak így ez egy ilyen alákérdezés, amit én most alkalmazok. Tehát, hogy ha a messiást ugye, ha kimész az utcára, és megkérdez az embereket, hogy a messiás az mi az a messiás, akkor mit fogom neked mondani? Ez a végső jutalom, nem? A jók megkapják a jutalmat, a rossz megkapja a büntetést, ez a végső jutalom. És mi ez a feltámadás? Az ennek a végső jutalomnak a betetőzése. Ha erről szólna a messiás, akkor valóban nem lenne alaphittétel. Nem mondhatnák azt, hogy ez egy alaphittétel. A jutalom. Most nem mindegy, hogy a jutalom az egy habos torta, vagy a... Tehát az már egy következménye annak, amit csinálsz, de nem lehet azt mondani, hogy egy formája a jutalomnak, de ez nem lenne hittétel. Ez egy következménye annak, amit csinálsz. Viszont mivel ez itt benne van az alaphittételek között, meg amúgy is érezzük, hogy ez több annál, mint hogy jutalom. Mert ha csak jutalom lenne, akkor azt mondanám, hogy jó, te hiszel abban, hogy van ez a jutalom, én meg abban hiszek, hogy nem biztos, hogy van ez a jutalom, de én attól még ugyanúgy csinálom, amit csinálok. Nem tudom, értitek a... Hát nem lenne alaphittétel, ha ez egyszerűen jutalom lenne, mert ahhoz, hogy jó, te hisz... Lehet hinni is benne, hogy lesz ez a jutalom, meg abban is, hogy nem, De nem ezen áll vagy bukik az én vallásosságom vagy. De ezt az egyisten hitről nem lehetne elmondani, vagy Mózes proféciájáról, hogy hát lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs, de én attól még, vagy lehet, hogy Mózes proféta volt, lehet, hogy csak egy kitalált figura, de attól ezt, ugye ezt nem tudnám elmondani. De hogyha a Messiás csak jutalom, akkor simán elmondhatom ezt, hogy nézd, én nem hiszek benne, hogy lesz ez a jutalom. De attól még, amit én csinálok, annak megvan a helye. De mi nem ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogy ez egy alapítétel, tehát ez több, mint jutalom. Tehát akkor igazából azt kell tisztázni, hogy mi lehet az, amit tehát mit jelent, mi valódi jelentése. A másik pedig az, az előbb itt fölmerült a halottak föltámadása. Most nem mennék be nagyon a gyakorlati részébe ennek, hogy ez hogyan fog működni, hogy ki fog föltámadni, meg hogy, meg amúgy. Erről majd lehet esetleg egy külön alkalom, ez egy hosszabb beszélgetés része. De mindesetre, mi történik a halott, az alaptétel az mi, hogy azok, akik meghaltak évszázad, évezredeken keresztül, azok kijönnek a földbe, újból a lélek visszatér a testbe. Ugye hiszünk abban, hogy a testtől megválik a lélek, akkor ő még tovább él. Ugye a lélek az egy örök valami. És akkor ezek majd visszajönnek a testbe. Ebben milyen nagy jótalom? Nem egészen világos. Hát, hogy mitől jó az, hogyha a léleknek, hogyha lejön a testbe? Hogy?
Bölcsön.
Ebben igaza van, de ez nem egy jutalom. Hát, hogy mondjam, ez olyan, hogy ha elküldesz engem Nigériába, mint szociális munkást, akkor ez egy bölcsebben térek haza. Ugye? De a végcél nem lehet az, hogy akkor most bölcsebben hazatértem, most újból elküldelek Nigériába, hogy most örökre legyél. Ha a léleknek az a célja, hogy azért jön le erre a földre, hogy mondod, és teljesen egyetértek, hogy bölcsüljön, hogy itt szembesüljön a fizikai léttel, és aztán majd ezzel meggazdagodva térjen föl újból, a testre megszabadulva, akkor miért végső jutalom, hogy újból ide visszajöjjön?
Azért, hogy fölben megy ide fölösen.
Hogy?
Azért megy föl, majd amikor fölmegy, amit mondod, hogy később megy ide fölösen.
Rendben, de hogyha a Messiás az ennek a folyamatnak a vége, akkor ott ez azt is jelenti, hogy többet ő nem megy föl. A halottak feltámadása azt jelenti, hogy örökké ebben a fizikai testben. És akkor ez megdönti ezt a... De te másról beszélsz, a lélekvándorlásról beszélsz. Ami a zsidóságban ugyancsak van ilyen típusú, de mi most nem erről beszélünk, mert azt mondjuk, hogy itt már nem lélekvándorlásról van szó, hanem a lélek visszatér a testbe. És az a test születik újra, amiben volt. Ha több testben volt, mert ha hiszünk a lélekvándorlásban, mindegyik test újjá születik, mert mindegyik testben a léleknek egy másik aspektusa volt benne. Tehát az emberek újra támadnak, de akkor abban mi a... Vagy nem olyan nagy buli itt a testben újra megszületni. Az ember, ahogy megszületik, kezdődik egy szenvedés. Ez
egy Wolfgang Goethe eredményt tart, hogy a lét határozza meg a tudatot. A lét. A lét. A lét határozza meg a nincsen. Tehát ha megint a lét eltudat. A lét határozza meg a tudatot. Szóval az a problémám ezzel az egésszel, hogy a szombatot azt mi konkrétumokról beszéltünk. A múltóra. Konkrét.
Igen.
Támpontokkal. Most a messiásról, messiásvárásról nem konkrétumokról beszéltünk.
Ezt most nem értettem.
Tudom, gondolom, mert a magában véve a lélek, hogy visszatér a
testbe,
az ember a messiás előadatokon újra
feltámad,
történik vele valami. Itt ez köztünk, mi itt vagyunk közte. Ez nem tartom olyan...
Kézzelfoghatónak.
Kézzelfoghatónak, mint a szombaton.
Hát ez kétségtelen, a kézzelfogható, meg kevésbé kézzelfogható témák. Ez világ, ez így van.
És ez nekem közelebb, ez engem jobban izgat, engem személy, magamról beszélek.
A szombat?
Nem.
Nem kézzel fogad.
Messiás. A messiás, ez izgat, ez kifejezetten izgat.
De a szombatartás miért kézzel
fogad? Mert a 20. században a szombat betartása, szombat betartásai Magyarországon élő zsidó embernek nem egyszerű. A messiás várás az
egyszerűbbnek
érzel.
Hoppá, de ezért most, most kifogni az óra végére, hogy nem is van.
Parancsolatként szerepelés látom, hogy mit jelent a cukromba. Egyszerű, megvannak szabályok, amiket meg kell tartani. A messiás viszont az, az, az nincs leírva. Hogy néz ki, és mi lesz, meg mi lesz akkor, amikor visszatér az összes.
Jó, kicsit menjünk tovább, és akkor hogy előjössünk. Mindegy, én csak most még a kérdésnél tartok, tehát hogy mi a, miért jó a... Tehát, hogy a halottak feltámadása nem annyira értelmezhető, hogy ez miért. Ez világos, nem? Hogy, hogy miért jutalom azt, hogyha feltámadnak a halottak, hogyha a test az valahogy korlátoz. Ugye a test az, az gyakorlatilag korlátozza a lelket. Ha megnézitek, hogy miért, ha hiszünk abban, hogy van lélek a testen kívül is, vagy a test nélkül is, a testben való lét a léleknek valahol ki is engedik, kifejeződni engedi a lelket, engedi kifejeződésre jutni a lelket, de egyben korlátozza is. Nézzük meg, ha mondjuk éhes vagy, akkor nem tudsz úgy gondolkodni. Ha beteg vagy, ha valami testi betegséged, nem tudsz úgy gondolkodni. Sőt, ha mondjuk van egy pszichikai betegséged, amikor valamilyen kémiai agy hiányzik az agyadból, és az micsoda befolyással van a lelki világodra. De mehetünk még tovább is, hogy a, az embernek a problémája, a szenvedései, amikkel folyamatosan küzdik az életben, azok nagyon az esetek többségében erősen köthetőek a testéhez, és a testi szükségleteihez, vagy a testének a korlátaihoz. Még ahhoz is, még arra is gondolok, mint a, az emberek közötti konfliktusok, amik ugyancsak nagyon sokszor ahhoz ponthoz vezethetőek vissza, hogy különálló testekben vagyunk, és ezért mondjuk hiány, kommunikációnak hiánya van, vagy, vagy az egoizmusunk, az is a különállásnak a, az eredménye, ahol mindenkinek a különálló test meghatározza a létét. Ha nem lenne test, akkor az elkülönülés köztem meg közted sokkal kevésbé lenne markáns, mint hogy van, mint ha van test. Ha nem lenne test, akkor a két lélek elkülönülése nem lenne annyira markáns, mint így. Szembetűnés annyira különálló. Szóval, tehát akkor a test korlátoz, és mi mégis azt mondjuk, hogy a, ebbe a testbe visszajön a lélek, és ez a végső, végső állapot. Most igazából ez, amiről most beszélünk, hogy a test korlátozza a lelket, a fizikai lét korlátozza a lelket, ez minden embernek egy problémát jelent. Még akkor sem nem veszük észre. Az ember élete szerintem az nagy erről a konfliktusról szól. A konfliktus a test és egyik oldalon a testtel és a materiális világgal, másik oldalon a lélekkel, a szellemmel, a spirituálissal, az igazsággal, a jóval, az emelkedettséggel, stb. 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 Az ember az egyik oldalon egoista, a test szükségleteit és élvezeteit akarja kielégíteni, máskor viszont érzi azt, hogy ennél azért fölül szól a dolog, és ezen fölül kéne kerekedni. Saját magában van is meg, saját magunkban is megvan ez a, ez a konfliktus. Nagyon elrugaszkodtam. Tibor úgy nézett rám. Szóval, hogy... És ennek sok formája van szerintem. Ez önmagunkban is egy ilyen konfliktus helyzet a test és a lélek között. A test és a materiális világ és a lélek. És megnézitek a különböző vallásokat, akkor általában erre milyen választ szokott adni a vallás, azt, hogy a lélek próbálja meg elhagyni a testet, próbálja meg felülkerekedni a testen. Vonja meg magától amennyire tud, vonja ki magát a materiális világból, és vonja meg magától a materiális örömöket, és így vesse le magáról a fizikai világ korlátait. Ne, minél kevésbé vegyen részt a birtoklás örömében, tehát ne hajszolja az anyagi javakat, minél kevésbé vegyen részt az evés-ivás örömében, és minél kevésbé vegyen részt a szexuális élet örömeiben. Ezt mondják általában a vallások. A keleti vallások is, a kereszténység is nagyjából ezt mondja. Vonul, ha az igazán szent ember elvonul egy kolostorba, celibátus gyakorol, szerzetesi életet folytat. Tehát, hogy hagyja a lelket felszabadulni a test korlátaitól. Ezzel szemben a zsidóság mit mond? A zsidóság az nagyon kézzelfogható vallás, ahogy mondtad. Azt mondja, hogy tilos a cölibátus, házasodni kell. Szexuális élet örömeit nem csak hogy kell, hogy legyen, hanem ráadásul még a legszentebb dolgokkal kapcsoljuk össze, mint a legszentebb nap a szombat, legszentebb nap a szombat, és ha tehetjük, akkor annak a megengedett formájában szombaton kell élvezni a szexuális is, élvezni kell a szexuális örömöket, ugye a házastársunkkal. Evés-ivás, a zsidóság azt mondja, hogy megint csak, nem csak, hogy nem vonom meg magamtól, hanem igenis csinálni kell. Vannak persze böjtnapok, de azok mint egy átmenet, nem mint egy cél, az aszkétizmus, tehát nem egy cél a zsidóságban. Sőt, megint csak az ünnepeken, a szombaton, stb. Mindig nagy evésivás, nagy lakoma, meg kell tartani, és hagyják. És ugyanígy a birtoklás öröme a zsidóságra egyáltalán nem jellemző az, hogy próbálj meg minél inkább megvonni magadtól anyagi javakat. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy a zsidóknál a zsinagógába kit szoktak előreültetni, vagy az, akinek nagy tudása van, vagy akinek sok pénze van, és adakozik. Ugye? Miért? Mindegyiknek az a lényege, a zsidóság azt tanítja, hogy ne azért harcoljál, vagy ne úgy old föl a konfliktust a test és a lélek között, a szellem és a materiál között, hogy elhagyod a materiált, hogy fölülkerekedsz rajta, hanem úgy old föl a konfliktust, hogy hatsz a világra, hogy hatsz a fizikai világra. Hogy tudsz hatni rá? Ha részt veszel benne, és belehozod Istent. Abban az értelemben, hogy érezhetővé teszed benne Istent. Isten, a mi hitünk szerint mindenütt ott van. Ugye nem csak, hogy mindenütt ott van, hanem abban is hisz, hogy valójában minden Isten, minden az isteni energiának az eredménye. De mégsem érezhető mindenben. Erre mit mond a zsidóság? Ha mondjuk tanulsz egy kis tórát, és megéhezel, akkor itt van az asztal közepén egy pár süti, keksz, azt egyed meg, akár élvezed is, előtte viszont mondjál el egy áldást, amiben Isten nevét megemlíted. Ezzel mit csinálsz? Abba a kekszbe valamennyire, amennyire ez a materiális világ engedi, érezhetővé teszed Istent, és a környezetedben is érezhetővé teszed Istent, hiszen az a pár szó, amit elmotyogsz a bajszod alatt, miért megennéd a kekszet, az téged is, még a környezetedet is emlékezteti arra, hogy ebben a kekszben több van, mint búza meg víz. Hogy itt ez kapcsolódik Istenhez. Vagy hogyha a szexuális életet egy bizonyos szabályrendszer szerint gyakorlod, a feleséged elmegy a mikvébe, mielőtt ez megtörténik, és ott megint csak megemlíti Isten nevét, és egy adott, leírt szabályrendszer szerint csinálja, amit csinál, akkor megint csak belehozod, még a hálószobádba is belehozod. Érezhető teszed Istent. És folytathatnám. Ha dolgozol, és azt a zsidó etika alapján teszed, amit teszel, és tartod, és csinálod a munkádat, és aztán abból, amit vagyont, amit megszereztél magadnak, abból valami jó célra fordítasz, akkor a munkádat és az egész energiát, amit belefektettél abba a munkába, aminek az eredménye ez a pénz és ezek a javak, azokat megint csak fölemeled, megint csak belehozod az Istenit. Ezért jó, hogyha minél több anyagira teszel szert, mert annál jobban tudsz hatni a világra. Tehát a zsidóságban végig ezt látjuk, hogy a cél az nem elhagyni a világot, nem az a cél, hogy elvonulja a világtól. Ugye a lélek felülkerekedjen a testtel, és megszabaduljon a test korlátaitól, bár lehetne ez is, tehát működik ez. Tehát az ember, hogyha elkezd meditálni, megvonja magától a fizikai örömöket, stb., akkor tényleg rátapinthat mondjuk egy belső énre, mondjuk. Én hiszem azt, hogy ezek az emberek, akiket mondjuk ilyen keleti vallásokban, ott tényleg lehet valami fantasztikus élmény, valami spirituális élmény, de mi nekünk nem ez a célunk. Nem az a cél, hogy elhagyjuk a fizikai testet, és így magunknak, úgymond a lelkünknek adjunk egy ilyen felszabadulást, hanem az a cél, hogy erre a világ, ezt a világot megváltoztassuk olyan értelemben, hogy Isten érezhető legyen benne. Sőt, a haszizmus tovább megy, és azt mondja, hogy Isten direkt ezzel a céllal teremtette ezt a világot. Egy olyan világot teremtett, amiben ő nem érezhető, amiben ő úgymond idézőben elbújik, elrejtőzködik, mint ahogy Dávid király mondja, hogy te vagy a rejtőzködő Isten, és mondja, ahén átok élni szátért, te vagy a rejtőzködő Isten, és ez egy bujócska játék, amiben mi, nekünk az a feladatunk, hogy a mindenben ott rejtőzködő Istent feltárjuk. És ezt csak úgy tudjuk, hogyha részt veszünk benne, hogyha a mindent, mindent, ami minket körülvesz, megtapintunk. De ott van egy, erről jut eszembe, ez is egy ide a témához tartozik, hogy valaki, amikor megházasztottam és megszületett az első gyerek, akkor mesélte az apósom, hogy neki is azt mesélték, amikor megházasodott és megszületett az első gyereke, hogy egyszer egy jesiva tanuló, egy nagyon ilyen spirituális beállítottságú fiú a házassága után megkérdezte a rabbiát, hogy mondd, rabbi, most melyik, a Tóra melyik részében van az én Isten szolgálatom? És erre azt mondta neki a rabbi, hogy most a kakis pelenkában van a Isten szolgálatot. Szerinti, hogy arra akartam neki, most ne a, most inkább a... És hogy a kakis pelenka, tehát a materiális világ, nem, nincs ellentmondásban az Isten szolgálattal, hogy most a kakis pelenkával kell foglalkozni, ezért az Isten szolgálat életeszem, hanem a kakis pelenka is lehet az Isten szolgálat egy eleme. Ugye akkor most szimbolikusan beszélve, a fizikai lét, a munkám, mint ahogy a proféta mondja, minden utadban ismerd őt, és minden cselekedet, egy másik idézetben pedig minden cselekedet legyen az égnek való, az is lehet az Isten szolgálat része ennek az Isten felfedezési expedíciónak a része. Úgyhogy mi egy expedíción vagyunk, és Isten direkt ezért teremtette a világot így, mert mennyivel nagy dolog, mennyivel nagyobb dolog egy olyan helyen, úgymond, ahogy, amit mondta Andrew, otthon teremteni Istennek, ahol Isten alapjában nem érezhető, tehát úgymond nincs otthon, mint hogyha leve az otthonában teremtünk neki otthon. Ugye mit jelent az, hogy otthon? A Midrás mondja, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy otthon teremtsünk neki ebben a világban. Mit jelent az, hogy otthon? Az otthon az a hely, ahol önmagad tudsz lenni. Ahol nem kell fölvenni különböző állarcokat, nem kell megjátszani magadat. Ugye amikor kimész a világba, akkor abban a közegben, ahova mész, ott mindig valamilyen alkalmazkodnod kell a közeg elvárásaihoz, és úgy kell viselkedned, olyan viselkedési formákat kell vele fölvenned, csak hogy nem vagy önmagad. De az otthonodban remélhetőleg önmagad lehet. Ezért mondja a Talmud azt, hogy akinek nincs otthona, az nem ember. Abban az értem, nem tudja az emberi mi voltát teljességében megélni, mert nem tud önmaga lenni, ha valakinek nincs egy olyan pont az életében, ahol otthon van, ahol önmaga, és nem valamilyen más külső elvárásnak felel meg éppen. Tehát az otthon az ezt jelenti, ahol önmagad vagy. Isten otthona szimbolikusan, akkor ez azt jelenti, ahol Isten valóban az ő valós eszenciájában megjelenik, érezhetővé válik. Ez a világ alapból úgy lett teremtve, hogy ez nem Istennek otthona, hiszen itt nem érezhető Isten. Te leélheted úgy az életedet, hogy nem is gondolsz arra, hogy van Isten, sőt azt gondolod, hogy nincs Isten. A világ így lett megteremtve, hogy ez a materiális lét, ez nem csak hogy eltakargatja, de sejteti Istent, hanem teljesen azt kiáltja ez a lét, hogy én vagyok, és semmi más nincs. Ezt kiáltja magáról ez a. Ezt közvetíti ez a fizikai lét. Itt vagyok, és kész, semmi más nincs. Tehát leélheted úgy az életedet, hogy nem is jut eszedbe, hogy van mögötte valami. És Isten azért teremtette ezt a világot, hogy éppen az ember, akiben ez a kettősség megvan, akiben ott van az egység, a materiális lét, a fizikai test, ami porból van, és a lélek között ez az egység, hogy ez az egybefortság, ő képes arra, hogy a saját maga kettőssége által, hogy ő félig Isten, félig föld, ugye, mert ez az ember félig földből van, földporából félig pedig az isteni lehelletből, ebből a kettősségből adódóan képes legyen a föld többi részét is megtölteni isteni lehellettel. És ez pedig a micváknak a lényege. A micvák mit csinálnak? Minden micva valamilyen fizikai gyakorlattal kapcsolatos. Nincs olyan micva, hogy meditálj. Hogy vonulj el, és meditálj. Ilyen micva nincsen. Az ima Még az ima is, ami valamilyen szinten egy meditáció, egy szellemi cselekvés, egy lelki cselekvés, még az is úgy kell, hogy gyakoroljad, hogy valamilyen fizikai cselekedettel kapcsolatot. Tehát egyrészt a reggel imád magadra tekereteket, a bőrszíjakat, és ki kell mondani a szavakat, nem lehet gondolatban imádkozni. Ki kell mondani, a szárnak mozognia kell. Valamilyen fizikai cselekedet még itt is kell gyakorolni. Miért? Mert még ebben a, és az összes többi nem, mert teljesen egyértelmű. Szombat, akkor kidús, meg mit pohár borra mondasz egy áldást, utána megeszed a kenyeret, azt így kell elvágni, bele kell mártani a sóba, nem csinálhatsz ezt, nem csinálhatsz azt, nem gyújthatod a villanyt, nem szállhatsz a buszra, nem csinálhatsz, és akkor mit folytassuk, Pészák, akkor nem egyszerűen szépen ülünk, és elmélkedünk arról, hogy az egyiptomi kivonulás az a korlátoktól való megszabadulás, vagy mit tudom én, hanem konkrét gyakorlatokat kell csinálni. Enni kell ezt a száraz maceszt, meg inni kell négy pohár bort, meg tormát kell enni, meg ott is fizik. Ilyen a sátoros ünnep, akkor meg azt kell. Mindig valamilyen fizikai gyakorlattal kapcsolatos dolog. Miért? De mindig azt a fizikai elemét a világnak föl kell emelni. Mikor, és mindig minden egyes ilyen gyakorlat által, az, amivel te kapcsolatba kerültél, abban érezhetővé tetted Istent. Tehát amikor én megeszek egy darab sütit, és arra elmondok egy áldást, abban a sütiben, és minden, amivel az a süti, valahol minden, amivel az a sütivel kapcsolatos, azt én megemelem, azt én abban érezhetővé teszem az Isten. Ezek a manapság ilyen divatos kifejezések, hogy pozitív energiát árasztok a világra. És ez a lényeg annak, amit én most mondok. Tehát, hogy a fizikai világban részt veszek, és pozitív energiát viszek bele azzal, hogy Istent megemlítem, és ezzel isteniessé teszem azt, amit tesz. Tehát valahol nekem már a sütiben, azután, hogy elmondtam el az áldást, látnom kéne Istent. Van, ahol látom is egy kicsit, ahogy mondtam, emlékeztetem a környezetemet, meg magam Istenre. De a zsidóság azt mondja, hogy valahol a háttérben ennél sokkal nagyobb dolog történik. Nem csak egyszerűen arról van, hogy te elmondasz egy áldást, és akkor itt egyszerűen emlékeztetted a közönséget Istenre, meg magadat, magadnak, magadat Istenre, hanem valóban minden búza szemette azzal megemeltél, és isteniesebbé tette az egész világon. Ha megittál egy pohár vizet, akkor az minden forrást jobban megtöltöttél Istennel. Van ez a szép történet a Baal Shem Tovval, hogy egyszer a haszidizmus megalapít, hogy egyszer elküldte az egyik tanítványát egy ilyen misztikus küldetése valami szigetre, ahol nem találta az illető semmi feladatot magának, és nem értette, hogy megjött a vízivásra kedve. Látod? Istent akarod belevinni. És nem találta a feladatát, nem tudta, hogy igazából miért lett ő odaküldve. És akkor visszajött, nagyon el volt keseredve, és másoktól azt mondta neki, azért küldtek oda, mert ott volt egy forrás, amiből a zsidó még soha nem ivott a világtörténelem óta. És azt akartam, hogy igyál belőle, és elmondj rá egy áldást. A teremtés óta arra várt az a forrás, hogy az a víz meg legyen emelve. Abban a vízbe bele legyen víve. Föl legyen töltve pozitív energiával. Én nem így mondta a vásároltól, lefordítom a mai nyelvre. Szóval ez a dolognak a lényege. Most mikor teljesül be, mikor látom igazán az eredményét a munkámnak, amikor jön a messiás és elhúzza a függönyt. A messiás nálunk nem olyan, mint más vallásokban, hogy ő az, aki megszabadít engem az én gyarlóságomtól, blablabla, stb. Hanem én magamat, meg a világot szabadítom meg ettől, nem is szabadítom meg, hanem töltöm föl, találom meg Istent, csak a messiás az, aki végül elhúzza a függönyt. Tehát végül is én érek el a messiási korba, a messiási állapotba, nem a messiás viszel engem oda. A messiás személyének, vagy a messiás eljöttének pillanata csak arról szól, hogy megmutass nekem az én munkám eredményét. De miért nem lehetne látni folyamatosan az én munkám eredményét? Miért nem látom én folyamatosan? Ahogy elmondom az áldást a kekszre, már is kisugárzik belőle az isteni energia. Azért, mert ha így lenne, akkor nem lenne szabad akaratom. Akkor az egésznek az értéke lemenne, akkor egyértelmű lenne, mit kell csinálni. És az egésznek attól van szabad, értéke, hogy van szabad akarat. Kicsit olyan, mint hogyha mondjuk én megcélzok egy célpontot, és elindulok abba az irányba. Ha látom, hogy valóban minden lépéssel közeledek abba az irányba, akkor ez egyértelmű, akkor az kizárja az útról való letérés lehetőségét. De ha úgy célzom meg, hogy azt mondták nekem, hogy ez a cél ott van, és én azt hitből követem, meg alátámasztom mindenféle jellel, meg mit tudom én, de igazából nem látom, hogy közeledek, akkor sokkal nagyobb értéke van ennek az útnak, amit megteszek. Ez történik itt is, hogy megvan célozva ez az állapot, és én ebbe az irányba haladok minden cselekedetemmel, ez a teremtés célja, de nem látom, ahogy közeledek. Nem olyan egyértelmű, hogy a világ jobb lett azóta, hogy meg lett teremtve. Jobban érezhető benne Isten. Valamennyire igen, mégis azért mondjuk, ha belegondoltok, az egy Isten hit és bizonyos alapgondolatok mégis a világban ma inkább benne vannak, mint mondjuk 3000 éve. De mégsem olyan átörő a változás, amit az ember elválna. Azért, mert van egy takarás, amit a végén majd a messiás hozzá. És amikor már, most már ott vagyunk, ott állunk a függöny előtt, már szinte célban vagyunk, de még mindig nem látjuk, mert a függöny ott van az orrunk kezdet. Ott vagyok már, egészen itt vagyok a Robi mellett, de nem látom, mert ott előttem egy függöny. Jön a messiás, elhúzza a függönyt, és csak látom, ja, már itt vagyok mellett. És akkor ez az az állapot, amiről mi beszélünk, a messiás állapot, tehát akkor ezek szerint ez nem egy egyszerű jutalom, egy ilyen plusz, egy bónusz, hanem ez a célja az egésznek. Ez érthető, hogy miért alaphittétel, ami az elején beszéltünk. Ez nem egy ilyen mellékes dolog, hanem ez a cél. Ez kifejezi az egész célt. Az egész létezésünk célja az az, hogy a fizikai világot megemeljük és megtöltsük ezzel az isteni dologgal. És ez megmagyarázza valahol a halottak feltámadásának a gondolatát is, aminek épp ez a lényege, hogy a lélek visszatér a testbe, mert a test ebben az állapotban, a messiási érában már nem korlátoz. Mert ami elképzelhető, nem értjük, hogy nem, mert ha fizikai, akkor mégis valahogy korlátoznia kéne, de mégsem korlátoz, mert beteljesül az, hogy a fizikai világban is megszűnik ez az isteni rejtőzködés, és Isten mégis mindenből kisugárzik, mindenből érezhető. De ez, amikor azt mondja, hogy a messiási időben megtölti, a proféta azt mondja, megtölti Isten tudása a földet, mint ahogy a tengert víz borítja, mindenből Isten tudása, Isten ismerete fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy a fizikai világ minden elme Isten kisugárzása lesz, és érezni fogom benne. Amit azt mondja, most is ott van, van egy ilyen történet, hogy egyszer az Alter Rebbe, az első Lubavicsi Rebbe haszít tanító, akkor már a halálos ágyán volt, maga mellé hívta az unokáját, a harmadik Lubavicsi, későbbi harmadik Lubavicsi Rebbét, és megkezdtek az, hogy Mendele, hogy mit látszott a plafonon. Szóval nem, mit látnék, a gerendákat. És azt mondják, hogy én már, mert te mit látsz nagypapa, én már nem a gerendát látom, hanem a isteni léteztető erőt, ami azt a gerendát folyamatosan létezteti. Szerintem eljutni abba az állapotba, hogy mindenből Isten kisugárzását, mindenben Isten kisugárzását látod. Mondjuk, nem tudom, hogy egy jó példa erre, de hogy mondjuk, ha valaki bemegy egy idegen ember lakásába, akkor számára teljesen ugyanúgy néz, tehát semmi, nem lát semmiben valami különlegeset. Viszont ha egy olyan ember megy be abba a lakásba, hogy a sajátja, vagy az anyukájáé, vagy a nagyszüleié, mondjuk, akkor minden tárgyban a nagyszüleinek a kisugárzását látja. Tudja, hogy a nagymama ezt a széket azért szerette, mert itt tanul. És ez a pohár, ebből itta mindig a kávéjét a nagypapa. Mindenben, bármerre fordul, úgy érzi az ő, érzi, mintha ők ott lennének. Van egy kisugárzása az ott lévő dolgoknak. Tehát ma olyanok vagyunk ebben a világban, mint akik az egy idegen ember nagypapájának a lakásában, otthonában lennék. A messiási korban pedig mindenből érezni fogjuk az isteni atyákat. És ezért várjuk a messiást, mert a messiást nem azért várjuk, hogy egyszerűen mert nekünk akkor jobb lesz. Vagy a messiás várás valahol kifejezi és motivál minket arra, hogy minden gyakorlatot beleértve a szombatot is csináljunk. Mert ezek mind-mind abba az irányba visznek, hogy elérjük ezt a végső tikkun olam, világ megjobbítása állapotot, amiben a világ a világot így előre visszük. Ez a zsidó hit szerint ez a messiásnak a lényege. Más kérdés, egy érdekes kérdés, most ebben nem tudunk az idő rövidsége miatt, meg hogy hagyjunk egy kémát majd a következő alkalommal is. Egy más kérdés, hogy a messiás hogy jelenik meg, milyen formában jelenik meg a Tórában. Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy ez egy létező dolog. És ez egy érdekes dolog, mert a Tórában nem nagyon van szó a messiásról. Egy-két helyen van utalás a messiásra. A proféták könyve teli van messiásra, halottak feltámadásával. Ugye, Ezékiel, Heszkel, Jesajáó, ezek mind-mind teli vannak ezzel. De a Tóra a túlvilágról sem beszél. A Tórában nincsen édenkertről szó, vagy a Tóra, Mózes 5 könyve az a mitzvák könyve. Abban a gyakorlatról van szó. Gyakorlati, az élet gyakorlati elemeiről.
Eddig az 5 Mózes elég közel volt.
Igen. De a Tórában azokat a dolgok, azokat úgy tűnik, hogy azok a dolgok vannak leírva, amik a gyakorlatban. Tehát sokkal inkább a gyakorlat. Mitzva koncentrálta. A dolog. A lélek?
Hát nem, ez az egész messiás. Messiásnak a értelme, a függőnyöké, tehát elhúzódott a függőnyöké, de belépszik valahová, én gondolom.
Ez biztos, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy itt több van, mint amit látsz. Több van, mint amit megérintesz. Az, hogy mi van, mi létezik, és mi nem létezik, az csak részben függ attól, hogy te abból mit látsz. Hogy mondjam, hát vannak dolgok, amik léteznek, de te nem érzékeled őket. Még a fizikai, még a élettani dolgokban is nagyon sok olyan, mi van, amit bizonyos emberek látnak, és bizonyos emberek nem látnak. Ha belenézel egy pohárban, amiben víz van, akkor te más látsz, mint biológus, aki ezt a vizet mikroszkóp alatt nézi. Úgyhogy az egy teljesen természetes dolog, hogy a létezés, hogy mit látsz valamiben, az a te tudatodnak is a kérdése, hogy te mennyire vagy felkészült, és milyen szempontból nézed. Ha valaki hallgat egy jó zenei előadást, akkor ha jó füle van, akkor ő ebben ott látja a szerzőnek a lelkét, érzi a dolgnak a szellemiségét. Ha valakinek pedig rossz, nincsen hallása, de mondjuk fizikus, akkor neki azon gondolkodik, hogy a hang rezgések hogyan jutnak el a füledig, és mit tudom én a térben hogyan. Tehát ez, hogy mivel mit látsz, az nagyon nagyban a te tudatodnak a kérdése.